Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hálaadó istentiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent énekszóval, énekeljük a 65. Zsoltárunknak az első és a második verseit. A 65. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: a Sionnak hegyén, Úristen, tied a dicséret. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket Isten dicséretével, tovább énekelve a 65. Zsoltárt. A 65. Zsoltárnak a 6. versétől kezdve folytassuk az éneklését, tehát a 6. verssel egészen a Zsoltár végéig. A 9. versig, a 9. vers kezdetén majd a gyermekek a gyermekisten tiszteletre mennek le az alattunk található, a templom alatt található gyülekezeti termekbe. A megkezdett 65. Zsoltár 6. verse így kezdődik: te megvigasztalsz mindeneket reggel a napfénnyel. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, ahogyan ezen a napon olvashatjuk, ahogyan szól hozzánk a János szerinti evangéliumból, a János evangéliumából, a 6. részből, a 46. verssel kezdődően az 59-ig. Nem, mintha bárki látta volna az atyát, csak aki az Istentől van, az látta az atyát. Bizony-bizony, mondom néktek, aki hisz, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. De ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké. Mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték: hogyan adhatná ez nekünk a testét eledelül? Jézus így szólt hozzájuk: bizony, bizony, mondom néktek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nincsen élet ti bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem marad, és én ő benne. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amelyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Ezeket a zsinagógában mondta, amikor Kapernaumban tanított. Hallottuk Isten igéjét, jöjjetek, járuljunk elé hálaadással, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Valóban tele van a szívünk hálaadással, amikor fejet hajtunk előtted ezen a szent napon, ezen a vasárnapon. Urunk, tőled kaptuk az ajándékaidat, elhalmoztál bennünket jóságoddal. Igaz, sokszor voltunk elégedetlenek, sokszor keveseltük, mást akartunk, de ha végig tekintünk eddigi életünkön, mindenütt látjuk kezednek a megsegítő szerepét, mindenütt látjuk, hogy a te gondoskodásod valóság volt az életünkben. Köszönjük neked, hogy mindig adtál kenyeret. Köszönjük, hogy adtál embereket, akik körülöttünk lehettek. Köszönjük, hogy voltak, akik szerettek bennünket, és voltak olyanok, akiket szerethetünk, és ez most is így van. Köszönjük, hogy te végig szerettél bennünket, mennyei édesatyánk. Köszönjük a testi javakat, köszönjük a lelki javakat, hogy megszólítottál, nem hagytál bennünket a bűn rabságában, hanem elhívtál, hogy megszabadítsál, és a tieid legyünk. Köszönjük a közösséget, amivel megajándékozol, az együtt imádkozó testvérek közösségét. És köszönjük neked a nagyobb közösséget, amit adtál, családot, rokonságot, őseinket, a mieinket és közösségeink őseit. Köszönjük neked ezt az országot, amit nekünk ajándékoztál, a mennyeit is, meg a valóságosat, a mindenki által láthatót is. Neked köszönjük, Urunk, és bocsásd meg, hogyha nem gondoltunk mindig ajándékként erre. Kérünk, hogy a te szeretetedben tarts meg bennünket, segíts, hogy igazi hálaadásunk legyen, és hogy ezt a hálát, ezt tovább vigyük, továbbadjuk, megmutassuk, és magunk is a te igéd által megerősödjünk erre az életre, és az örök életre. Urunk, áld meg, szenteld meg Isten tiszteletünket, szólj mindannyiunkhoz a te kegyelmedből, szent lelked által most is. Az Úr Jézus Krisztusért hallgasd meg imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 153. dicséretet énekeljük. A 153-as dicséret így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged, élő, igaz, egy Istent megismerhet. Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségű hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom. Megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most a János evangéliuma 6. részéből az 58. vers 2. felét olvasom újra, így hangzik, aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. Kedves testvérek, az új kenyérért való hálaadás ünnepe egy nagyon sok jelentéssel bíró, nagyon sok üzenetet hordozó ünnep és alkalom. Olyan, amely talán a legtöbb mindent átfogja az egész életünk során, amelyben vagyunk, a testi, a lelki, a szellemi dolgainkat, és mindebben nagyon fontos, hogy ráirányítja a figyelmünket Istenre, és hogy valóban minden neki köszönjünk meg. Ez a hálaadás, ez az, ami megkoronázza és összekapcsolja ezt a sok üzenetet, amely ebben az ünnepben van. Ebben az ünnepben, ami egyrészt bibliai, minden tekintetben Isten gondoskodásáról beszél, Isten gondviselését jeleníti meg, másrészt felénk, és harmadrészt pedig a saját helyzetünk aktualitása is benne van, hiszen milyen érdekes, hogy pont ugye ide tevődik, bizonyára nem véletlen, az az ünnep, ami egyszerre a mi nemzetünknek is az ünnepe, a történelmünket, a múltunkat ünnepeljük, amely ugyan sokszor olyan, amiben hát inkább a keserűséget, a kudarcokat szoktuk kiemelni, mégis azt gondolom, hogy ha jól nézzük és jól vizsgáljuk, akkor ott is mindenütt láthatjuk Istennek a gondviselését, hogy van még ez az ország, hogy van még magyar nyelv, vannak még akik magyarul imádkoznak. Szóval, hogy Isten valóban megtartott bennünket a vétkeink, a bűneink ellenére is, és bizonyára terve volt ezzel, és bizonyára most is számíthatunk erre az Istenre, aki a mi személyes megváltónk, aki az egyháznak a vezetője, és aki a történelem ura is egyszerre, és hogy ez a három ilyen nem választható külön egyszerre valóság. Számomra ezt a hármasságot, vagy ezt a sok üzenetet összefoglalja ez az ige, azt a kenyer, aki ezt a kenyeret eszi, élni fog mindörökké. Majd arról is szeretnék néhány mondatot mondani, hogy mit is értünk ezen, hogy hogyan lehet ezt a kenyeret enni, mit jelenthet ez, hiszen egészen érdekes dolgokat mond Jézus arról, hogy mit jelent, vagy hogyan kell érteni, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, hogy ez hogyan valósul meg, és milyennek az értelmezése. A hálaadás a kenyérhez kapcsolódik ebben ezen a vasárnapon, ami egy meghatározó, fontos élelmezési cikk volt valamikor, ma is az, de talán ma nem érezzük ennyire a súlyát. Valamikor ugye ez a kenyér volt a központi, a legfontosabb, amire az embernek szüksége volt, a kenyér, és hogyha eljutottak odáig, hogy be lehetett takarítani a gabonát, akkor, és már ez megvolt, akkor ez egy bizakodás volt, hogy ha csak el nem viszi a török, vagy nem történik valami olyan, ami valami csapás, akkor onnantól kezdve már azért lesz mit enni a következő évben. És hát ez egy csoda dolog, hogy így lehet örvendezni. Szóval az első üzenete ennek az alkalomnak a kenyér, a mindennapi kenyér, a konkrét eledel, amit ad nekünk az Isten. Fontos, hogy tudjuk, hogy ezt Istennek kell megköszönni. Sokan úgy gondolják, hogy hát mit köszönjünk ezen Istennek a kenyeren, hát kenyeren, hiszen mi dolgozunk érte, mi keressük meg a pénzt erre a kenyérre. És itt egy picikét vegyük csak tágabbra a kenyeret, nyilván nem csak kenyeret eszünk manapság, hanem mást, bármit, amit eszünk. Fontos, hogy együnk, hogy ígyunk, mert egyébként meghalunk. Lehetetlen evés nélkül, ivás nélkül élni. Szükség van, hogy energiával, tápanyagokkal tápláljuk a testünket, hogy éljünk. Egyébként nem tudunk létezni, egyébként elpusztulunk, nem lehet örökké éhezni, lehet egy darabig kibírni, de enélkül nem lehet. És persze nyilván, hogyha valaki önként vállalja, hogy böjtöl, vagy önként vállalja, hogy ő kevesebbet fog enni valami miatt, vagy valamilyen diétát vállal, biztos az sem könnyű. De milyen rettenetes érzés lehet az, amikor nincs mit enni. Nem arról van szó, hogy én nem akarok, hanem ha akarnék, se tudnék. És nekem sincs, és nem tudok adni másnak sem. Most halljuk, hogy Szíriában polgárháború van, városokat kerítenek be, ostromolnak meg, és hogy emberek éheznek. Vagy az várható, hogy éhezni fognak, nem lesz mit enni. Rettenetes helyzet, amikor valaki idáig jut el, és akkor, amikor minden reggel, vagy amikor elkezdünk enni, leülünk az asztalhoz, vagy bemegyünk egy étterembe, vagy veszünk bármit magunkhoz, akkor ez olyan természetes, vagy olyan megérdemelt dolog, mert mi ezért megdolgoztunk, mi ezt szereztük, mi voltunk azok, akik ezért izzadtunk, igyekeztünk, hogy ami van, az nem csak úgy van, az kegyelem, hogy ott van, az Isten gondviselő szeretete. Egyrészt, hogy nem olyan helyzetben vagyunk, hogy ne tudjunk ehhez hozzájutni, másrészt az is Isten gondviselő szeretete, hogy volt erőnk, volt lehetőségünk, volt tehetségünk, hogy kerüljön valami az asztalra. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne feledkezzünk meg arról, hogy tudjunk ezért hálát adni. Kedves testvérek, hadd adjak egy házi feladatot mindenkinek, ne üljünk le ezentúl úgy az asztalhoz, hogy ne tegyük össze a kezünket előtte, és ne köszönjük meg Istennek. Jusson eszünkbe, milyen csuda dolog, hogy van. Ne legyünk ilyen hálátlanok Istennel szemben, hogy nem tudjuk megköszönni. Nem egy nagy dolog, Istennek nem lesz jobb érzése ettől, nem fog jobban örülni, még csak azt sem gondolom, hogy most ezért valami jutalmat tudok ígérni nektek, de ne tegyünk úgy, minthogyha mindez természetes lenne, és nem az Istennek a kegyelmes szeretete, hogy van mit enni, hogy ehetek én is, tehetek az elé, aki ott van, az olyan jó dolog. Hálásnak kell lennünk Istennek azért, hogy ez lehetséges. És merjük megtenni, és ne szégyeljük Isten előtt, hogy neki megköszönjük ezt. Ne szégyeljük mások előtt se, hogy mi hálásak vagyunk a teremtő, gondviselő, szabadító Istenünknek. Persze nem csak kenyér, nem csak eledel. Amikor mindennapi kenyérért imádkozunk, azt gondolom, akkor nem csak arra gondolunk, hogy legyen mit ennünk. Talán azért sem, mert ez már annyira természetes, hogy, hogy van, vagy kevésbé jellemző, hogy nincs. De gondolunk itt sokkal többre is, mind arra, amire a testünknek szüksége van. Mert nem csak enni kell, ruházkodni is kell, nem csak ruházkodni kell, hanem akinek van gyereke, iskoláztatni kell, sok minden van a mindennapi kenyérhez, sok minden hozzátartozik. Valaki másról gondoskodni, önmagunkról, kifizetni a részleteket, kifizetni a rezsiköltséget, sok-sok dolog van, amire szükségünk van, hogy ebben a világban fenntartsuk a létezésünket. És valami módon ez is a mindennapi kenyérnek, az Isten gondviselésének a jele, hogy amire szükségünk van, az meglegyen. És az nagyon nagy dolog, hogy Jézus azt mondja, hogy szabad ezért imádkozni. Szabad ezért imádkozni, hogy ez nem egy olyan dolog, ami nem tartozik rá. Ami életünk, ami életminőségünk, ami mindennapjaink, ami ilyen irányú egzisztenciális vagy anyagi küzdelmeink, ezek Istenre tartoznak. Őt érdekli. Ő nem akar magunkra hagyni ezekben sem. Ő fontosnak tartja az életünknek ezt a részét, és igaz, nem csak ebből áll az élet, erről is lesz majd szó, hiszen Jézus úgy tanít, hogy keressük először az Istennek az országát, hogy azzal foglalkozzunk, ami igazán fontos, azzal foglalkozzunk, hogy ami lelkünk az övé legyen, és engedelmes életet éljünk neki, és az ő akaratát keressük. De ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten tudja, hogy mi kell nekünk, és gondoskodni akar rólunk, és ezért szabad imádkozni. Szabad imádkozni ezért, nyilván itt mindenki Isten elé viheti azt, ami az ő kérése, és itt nem valami fajta olyan kérésről van szó, hogy valamilyen automata lenne Isten, és ő mindent tud, mindent akar nekünk, amit kérünk, azt teljesíteni automatikusan, de higgyük el, hogy ami érint bennünket bármilyen szinten, akár a mindennapokban, akár a tervezésben szabad Istennel tervezni. Szabad Istent segítségül hívni a terveinkhez, a vállalkozáshoz, az új munkához, a nyugdíj kezdetéhez, a holnaphoz. Szabad Istent segítségül hívni. Nem olyan valaki, aki azt mondja, hogy ez nem tartozik rám, ezzel nem akarok foglalkozni. Istennek fontosak vagyunk, kedves testvérek. És hogyha ezt nem hiszük el, akkor nem látjuk, hogy mi történt eddig a világban. Mi történt az övéivel, mi történt azokkal, akik segítségül hívták az Istennek a nevét. Szabad rábízni az életünket minden tekintetben. Jó hangsúllyal, de mindenképpen rábízni az életünket. Ott van ugyanakkor az is, hogy előfordul, ott van, hogy megtörténik, hogy kísértésé lesz ez az ember számára. Hogy a kenyér válik kísértésé, és ez egy rettenetes dolog. A több kenyér, az is kísértés, ha nincs, az is, hogyha úgy érezzük, hogy nem elég, hogy többet akarunk. Ez korunk egyik nagy kísértése, hogy nem tudjuk azt mondani, elég. Nem tudunk elégedettek lenni, nem tudunk hálásak lenni azért, ami van. Mert mindig jönnek az újabb célok, ezek jönnek, az újabb feladatok, csak néha talán nem is biztos, hogy annyira szükség van. Nem tudunk eléggé Istenben bízni, nem tudjuk rábízni a dolgainkat, hanem azt mondjuk, hogy majd mi megtervezzük, majd mi tudjuk, hogy mire van még szükségünk. Mi többet szeretnénk, és ezért hajlandók vagyunk sok mindent hátratenni, ami úgy tűnik, hogy nem annyira fontos, az emberi kapcsolatainkat, a másikra való odafigyelést. Hajlandók vagyunk az Istent is hátrébb tenni, csak azt, amit szeretnénk, azt megszerezzük. Hajlandók vagyunk az áldásokról is lemondani, hogy azt, amit szeretnénk, azt megszerezzük. Milyen érdekes, hogy ez a valamit meg kell szerezni, és ez nem csak a javak, hanem ebben benne van a szórakozás, benne van valaminek az elérése. Ez odáig vezetett ebben a mai társadalomban, egyre kevesebb gyerek születik. Meg kell nekünk valami. És hogyha több lenne a gyerekünk, akkor nem jutna annyi. Persze van, aki ezt úgy fogalmazza meg, hogy nem jutna elég kenyér az asztalra, nem jutna mindenkinek, van, aki azt mondja, akkor nem engedhetném meg magamnak azt, amit most. A kenyér kísértésé is tud lenni. A több kenyér. Amikor többet akarok, amikor dolgokról mondok le, amit Isten nekem adna, amivel Isten elhalmozna, de amire nem tartok igényt. Jézus is megkísértik a kenyérrel, hogy ez kicsit másfajta a helyzet azért, azt mondja neki a kísértő, hogy a köveket változtasd kenyérré. A kísértés a kenyérben az, hogy olyan dolog, amire nincsen igazán szükség. Jézus nem akar akkor ott enni, és nem akar látványossággá lenni. Pedig ugye milyen nagy dolog lenne, milyen jó szociális demagógiát lehetne ebből csinálni, hogy Jézus jó sok kő van ott Judea pusztájában, a sok követ mind kenyérré változtatja, és a sok ember, aki nélkülözik ott, mindenki ehet legalább egy jót. Milyen jó hír lehetne akkor, ha létezett volna bulvár sajtó, ugye milyen jó sztár lehetett volna Jézus ettől, hogyha ezt megcsinálja 2-3 napig. És aztán jöttek volna nyilván az irigyek, hogy mineki ebből a haszna, és így tovább, ahogy szokott lenni. De nem ezért nem tette meg Jézus, mert hogy attól félt, hogy bárki rosszat mond rá, hanem azért, mert azt mondta, nem csak kenyérrel él az ember. És itt szeretnék egy fontos dolgot aláhúzni, hogy amikor azt mondja Jézus, hogy nem csak kenyérrel él az ember, az nem azt mondja, hogy kenyérrel nem. Nem azt mondja, hogy a kenyérre nincsen szükség. És én itt látom azt, hogy Isten ennyire komolyan vesz bennünket. Csak mi is vegyük őt komolyan. Ő komolyan vesz, hogy tudja, hogy nekünk amellett, hogy szükségünk van a lelki eledelre, a szükségünk van a megváltásra, a bűnökből való felszabadulásra, tudja, hogy a kenyérre is szükségünk van. De mi tudjuk, hogy nem csak a kenyérre van szükségünk. Mi tudjuk, hogy nem csak arra van szükségünk, amit magunkénak tudhatunk, amit megszerezhetünk. Nem csak arra van szükségünk, ami ebben a világban így van, hanem szükségünk van valami másra, valami többre Istentől. Vajon mi tudjuk-e, hogy Isten mit akar nekünk ajándékozni? Nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével. Szükségünk van erre a lelki kenyérre. Erről beszél Jézus, amikor itt tanítja ebben a hosszabb szakaszban az ott levőket, akik hallgatják, hogy szükség van a lelki kenyérre. Mondja ezt a példát, ismerjük talán a történetet, de idézzük fel röviden, hogy Egyiptomból kijönnek a zsidók, átkelnek a Vörös tengeren, Sínai félszigeten haladnak, ami hát elég kietlen már abban az időben is, és hát elkezdenek panaszkodni. Panaszkodnak arra, hogy igaz, hogy rabok voltunk Egyiptomban, igaz, hogy nem mehetünk oda, hova akartunk, de a húsos fazekat. Azért ott volt mit enni, minden nap biztos volt az étel, itt meg nem tudjuk, hogy mit fogunk enni. Nincsen hús, nincsen kenyér. Mózes, azért hoztál ide bennünket, hogy meghalljunk? Mózes ellen fordulnak, aki Isten eszköze, és végső soron Isten ellen fordulnak. Ezért kapják a fürjeket húsgyanánt, és kapják a mannát. Ugye a manna nagyon érdekes tulajdonsággal bír, hogy csak egy napig lehet, mert nem lehet elrakni aznapra, minden napra kell leszedni, minden nap újra és újra el kell venni, és meg kell tapasztalni, hogy megkapják, hogy van, és meg kell ebbe bízni. A mannát ették a pusztában, hogy az Istentől kapták, mégis meghaltak. Azt mondja Jézus, hogy az a kenyér, amit én adok nektek, nektek akkor élni fog, aki ezt a kenyeret teszi, élni fog örökké. Egy másik helyzetről van szó, egy másik körről, akkor amikor Jézus azt mondja, hogy van egy másik kenyér is, és ez a lelki kenyér. És ez a lelki kenyér megjelenik a valóságban is, testi kenyérként jelenik meg az úrvacsorai jegyekben. A kenyér, ami táplálja a testet, és a kenyér, ami táplálja a lelket. A kenyér, ami megtart bennünket ebbe az életbe, és a kenyér, ami az örök életre tart meg bennünket. Mit jelent ez? Eszi az én testemet, és issza az én véremet. A mi református tanításunk, keresztény tanításunk szerint, bibliai tanításunk szerint, ez mindenképpen egy jelképes dolgot jelent, mégpedig azt, hogy amikor, és ezt még itt nem tudják a tanítványok, akik ezt hallják, és a hallgatóság, hogy amikor Jézus az utolsó vacsorán leül, és ugyanazt eszi egyébként, amit ezen a páska vacsorán az egész zsidóság akkor, és a későbbiekben, a kenyeret, amikor veszi, megtöri, és azt mondja, ez az én testem, és amikor a bort veszi, amit hozzá isznak, azt mondja, hogy ez az én vérem. Ezt a szereztetés igékben rövidesen hallani is fogjuk. Akkor én úgy gondolom, és mi úgy értjük ezt, hogy Jézus ezzel azt mondja, hogy így az én te, így töretik meg a testem. Hogy olyan az én testem, mint a kenyér. Olyan az én testem, mint a bor. Mi is van az én vérem, mint a bor. Mi is van, amikor elmagyarázunk valamit valakinek. Előveszünk, hogy hová kell menni például, és nincs a kéznél térkép, akkor elővehetünk egy dobozt, egy tollat, bármit, és akkor azt mondjuk, hogy na, ez a toll, ez itt a híd. Hát az a híd, nem. A toll nem a híd. De jól jelképezi azt, mert meg tudjuk érteni, hogy miről van szó. Így mondja Jézus, ez a kenyér az én testem, ez a bor az én vérem. Nem valóságosan, még csak nem is úgy, hogy azt látjuk, de nem az, hogy valami mássá alakul, hanem úgy, hogy aki hiszi, hogy az ő megtöretett teste által és kiontatott vére által üdvösséget kap, bűnbocsánatot kap, az üdvösséget kap és az üdvözülés annak örök élete van. És azzal, hogy magunkhoz vesszük ezeket a jegyeket, a kenyeret és a bort, azzal vállaljuk, hogy részesei vagyunk az ő váltságművének és kedvezményezettjei az ő szeretetének. És újra és újra átéljük, hogy megbocsátotta a vétkeinket. Mert erről szól ez, megbocsátotta a vétkeinket. A lelki kenyér arról is szól, hogy eltörölte a bűneinket. És nem arról szól, hogy a mi bűneinket tovább vinnénk, ami terhel bennünket, ami nehezíti az életünket. Biztos mindenkinek volt már, remélem, lelkiismeret furdalása. Mert hogyha van lelkiismeret furdalásunk, akkor van működő lelkiismeretünk. Akinek nincs lelkiismeret furdalása, ma azt is sikerült elintézni, hogy ne működjön, mert hát azért ezzel is meg lehet próbálkozni. Azért ez nagyon kellemetlen, a lelkiismeret furdalás. Az nagyon olyan dolog, ami egy teher. Főleg, hogyha olyan módon van lelkiismeret furdalásom, amiben jóvá tehetetlen, ami történt az életemben. Mert nem találkozok már azzal a másikkal, mert meghalt. Mert soha többet nem áll velem szóba. Ki tudja miért. Lelkiismeret furdalásom van, valamit meg kellett volna tennem. Valamit másképp kellett volna csinálnom. Mekkora teher ez? Mekkora teher az, hogyha valaki egyszer szembesül azzal, hogy milyen ember. Mindenkinek szembesülnie kell ezzel. Én azt gondoltam magamról, hogy egy jó ember vagyok. Vagy jobb, mint a többiek. És egyszer kiderül akár a cselekedeteimből is, hogy nem. Te azt hitted magadról, hogy te mennyire tökéletes vagy. És kiderül, hogy akiket lenéztél, még attól is rosszabb vagy. Nem azért, mert valami módon egy ilyen galátság jut az ember eszébe, hanem ez jön belülről. Mert ilyenek vagyunk. Mert ezt örököljük. És hogyha nem küzdünk ez ellen, akkor ez nem is változik meg. És hogyha ránehezedik az emberre a bűnnek, a bűn terhének a súlya, az rettenetes dolog. A szörnyű dolog. És milyen szörnyű dolog, hogyha ez akkor nehezedik rá az emberre, amikor már nem lehet visszacsinálni. Amikor már olyan beteg vagyok, hogy felkelni se bírok, talán már beszélni se bírok. Mit tudok kezdeni akkor a bűneimmel? Összeroppanok? Nincs megoldás, úgy érzi az ember. De milyen csodálatos dolog, hogy nekünk Isten azt az utat adta, hogy már akkor, amikor Jézus erre a földre jött, elvette a bűneinket. És amikor idejövünk majd az urasztalához, akkor annak örvendezünk, hogy bármi is történt. Nem vagyunk hibátlanok, hibásak vagyunk. Nem voltunk az Istennek tetsző életet élő emberek sokszor. Méltatlanok voltunk hozzá, mégis gondoskodott rólunk, mégis megtartott bennünket. Milyen jó, hogy ezt eldöntötte már akkor ott a kereszten, sőt még azelőtt is. Nekünk és miattunk eldöntötte, és újra emlékeztet bennünket. Nem a magunk érdeméért, hanem az érdemtelenség ellenére vagyunk az övéi. Így lehet valóban örök életünk. Csak ettől. Semmi mástól. És azt gondolom, hogy ez az örök élet, ez kell, hogy valamilyen hatással legyen az életünkre. Hogyha egyszer megkapjuk az örök életet, hogyha ajándékba kaptuk Istentől, hogyha halljuk ezt, hogyha látjuk ezt, hogyha ízleljük ezt, akkor a dolgok nem mehetnek tovább úgy, mint eddig. Nem élhetünk egy hálátlan életet. Nem élhetünk úgy, mint akik azt mondják, hogy nekünk járnak ezek a dolgok. Nem élhetünk úgy, mint akik azt mondják, hogy nekünk bármi, amink van, az megérdemelt dolog, amivel magunk rendelkezünk az életünkkel, magunk rendelkezünk a vagyonunkkal, a másik emberrel, majd mi eldöntjük, hogy ez mire jó. Ugye nagyon sokan mondják azt, hogy az én testem az az én dolgom, senkinek semmi köze hozzá. Valóban? Hát így is lehet élni. De az Istennek hálás ember nem így él. Aki megtapasztalta az Isten szeretetét, aki átélte, hogy Isten eltörölte a bűneit, aki átélte, hogy Isten utat nyitott hozzá, és nem hagyja magára, és hogy számíthat rá, hogy ma ebben a világban is az Istennek a gyermeke, az nem így él. Annak van hála a szívében. Az másképp akar élni. Az igyekszik és hívja Istent, hogy tanítsa, hogy vezesse, hogy jelen legyen az életében. Azt gondolom, mi ilyenek vagyunk, akik most itt vagyunk, mindannyian, én is. Azt szeretnénk, hogyha Isten kegyelme kiáradna az életünkre. Hogyha ez a gondviselés indítana bennünket arra, hogy jobban szeressük egymást, jobban tudjunk megbocsátani, és készebbek legyünk engedni Istennek a mindennapokban is, keresni az akaratát, és követni azt, amit felismerünk. Imádságban, ráfigyelésben, odaadásban. Azt gondolom, hogy azért vagyunk itt, mert ebben akarunk most megerősödni. Abban, hogy Isten milyen nagy csodát tett velünk, és hogy ezért mi örvendezünk, hálát adunk, és hívjuk, hogy legyen segítségünkre ebben az életben. Hogy valóban a mindennapi kenyér, meg ami mindenhez hozzátartozik, az a gondoskodás is legyen meg. Legyen meg ez a gondoskodás a magunk életében, a szeretteink életében, a közösségeink életében, és ennek az országnak az életében is. Legyen meg az Istennek a megtartó ereje, amelynél nagyobb nincsen, és ami nélkül nem élhetünk. De hogyha Isten gondviselő szeretete őriz bennünket, így egyénként, közösségként, országként, nemzetként, akkor egészen más a helyzet. Akkor teljesen másképp élhetünk ebben a világban. Akkor felszabadulunk az Istennek a követésére és az ő szolgálatára, neki való engedelmességre. Ünnepelni jöttünk, ünnepelni Isten szeretetét, ünnepelni, hogy megtartott, ünnepelni, hogy bízhatunk benne, ünnepelni, hogy az övéi vagyunk és hozzátartozunk. És bármennyit is adott, mindent tőle kaptunk. Mindent neki megköszönni. Megköszönni azt, amit kaptunk, ami kézzelfogható, és megköszönni azt, amit lélekben kaptunk. Isten ismeretet, megváltást, lehetőséget, vele való közösséget, egymással való közösséget. Az Úrnak köszönjük mindezt, ez az öröm, ez a hálaadás járja át a szívünket, és adjon elég erőt, hogy mindent tőle várjunk most és minden időben. Amen.
Énekeljük befejező énekként a 264. dicséret, mind az 5 versét, majd utána nemzeti imádságunkat, közben pedig a záróének és himnusz között vesszük az áldást. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, Szentlélek megáldó és megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal. Amen.